hogyan tarthatja tisztán az ő útját az ifjú, úgyhogy megtartja igédet, teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataiktól. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, szívemet hozzád emelem. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, azon törtem a fejemet, hogy hogyan lehetne egyszerűen, közérthetően megfogalmazni azt a sokféleséget és gazdagságot, amit egy keresztelő jelent. Hogyan lehetne megfogalmazni az Isten szeretetét és kegyelmét, amelyiknek ezeknek a gyermekeknek az életében is meg kell jelenni. Tehát nyilván először is azt jelenti, hogy valamit kapunk általa. Kapunk általa valamit, aminek a megvalósulásában, vagy inkább kibontakozásában nekünk is szerepünk van. És abban is szerepünk van, hogy ebből mennyi fog megvalósulni. És addig törtem a fejem, még eszembe jutott ez a szó, hogy bianco check. Hát ez egy elég emberidegen dolog, így első hallásra. Miről van szó? Kitöltenek egy csekket, de nem írják rá az összeget. Nem írják rá az érvényességi dátumot. Vagyis azt jelenti, hogy aki megkapta, az tulajdonképpen tetszés szerint ír be. Ugye ez egy nagy rizikó, amikor ilyen kézbe adnak előre aláírva valamit, ami nincs tisztázva igazán, hogy hol a felső határ. Érvényes a csekk, rajta van a pecsét, rajta van az aláírás. És azt írok bele, amit akarok. Hát egy picit talán ez a gyarló kép segít bennünket arra, hogy amikor mi megkereszteljük ezt a gyermeket, akkor itt van az érvényes pecsét a keresztségben. Istennek a pecsétje, az ő lelke által érvényes ez a pecsét. Azaz Isten a maximumot ajánlja fel, ezt tudnélik az, hogy ez a gyermek, vagy ezek a gyermekek megismerjék őt, fogadják el a Jézusban felajánlott bűnbocsánatot és üdvösséget. És a pecsét a keresztségben, ezt jól tudjuk, megtanultuk már a konfirmációban, hogy az ő kiomló vére. A víz az ő kiomló vérének a jele, amely megtisztít bennünket. Ettől a pillanattól kezdve úgy tekint az Isten ezekre a gyermekekre, mint az Isten országának örököseire. Azaz minden az övék. És ezután jön a mi szerepünk, ki kell tölteni az üres csekket. Vagyis be kell írni valamit ezeknek a gyermekeknek, a szívébe, lelkébe. nevelni kell őket, vigyázni kell reájuk, és újra emlékezni arra, hogy mit jelent az, hogy meg vannak keresztelve, hogy nem csak igyekszem valami módon majd magam is terelgetni abba az irányba, hogy hát járjon hit arra, stb., hanem nem szabad elfelejteni, hogy az én, tehát a szülők, a felnőttek élete, viselkedése, beszéde, tettei, ezek mind-mind írásjelek a gyermek lelkén. Mit írunk bele? Töltögetjük a csekket az elkövetkezendő években, évtizedekben. Természetesen a végső érvényesség az a gyermek kezében van, amikor már valóban felnő és döntésképes lesz, de oda kell juttatni, hogy megérezze azt, hogy milyen nagy dologról van szó. Hát ezért vagyunk most itt, ezért tesznek fogadalmat a szülők, keresztszülők és a család, és most kérem, hogy álljunk fel erre a fogadalomtételre, és megkérdezem tehát szülőket, keresztszülőket, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik őket, hogy majd egykor önként tesznek vallást az ő hitükről Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megköszönjük neked ezeket a kicsi gyermekeket, megköszönjük azt, hogy egészségesek, megköszönjük azt, hogy vigyáznak, reájuk, és hagy könyörögjünk most mindazokért a dolgokért, mindazokért a lelki ajándékokért, amit mi nem tudunk átadni, csak nagyon szeretnénk, hogyha ezek a gyermekek megismernének téged. Szeretnénk, hogyha az ő életük kibontakozásában a te ösményeiden való járás lenne az első, hogy a céljaik, hogy az életpályájuk iránya az szerinted való legyen, mert akkor igaz, tiszta és gazdag emberségre jutnak, üdvösségre jutnak. Ezért könyörgünk, érezzük a kicsiségünket, kevés voltunkat, mégis a te nagy ígéretedben bízunk, amelyek most ezekre a gyermekekre is érvényesek. Te szent lelked által pecsételd el őket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most akkor kérném a kicsiket, szülőket, keresztülőket, hogy jöjjenek ide ki. Jó.
tégedet keresztelek az Atyának, mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentek házunknak felnőtt élő hitű tagjai, egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Kérem, hogy forduljunk a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldásaként énekeljük a 161. zsoltárt. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket. És a 254. dicséretünket énekeljük jó ritmusban, mindenkoron áldom az én Uramat. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg a Márk evangéliumának 12. részéből, 38-tól 44-ig terjedő versekig.
Tanítás közben így szólt Jézus. Őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken, szeretnek a főhelyeken ülni a zsinagógákban és az asztalfőn a lakomákon. Felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokasága perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig, odamentve, beledobott 2 fillért, azaz 1 karajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát.
Isten tegye áldottá az ígéjét, szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, megköszönjük néked ezt a mai délelőttöt is. Megköszönjük néked azt, hogy a Isten országában, a te országodban nem úgy van, mint a mi világunkban. Hogy itt minden a maga értékén neveztetik, és nem lesznek rajcáros holmik gazdaggá és drágává, és igazán fontos dolgok pedig semmivé, Hadd könyörögjünk azért, hogy jól tudjunk különbséget tenni. Mi az, amire szükségünk van? Hogy leginkább tudjuk, hogy mi az egy szükséges dolog ebben az életben, amíg itt vagyunk, amíg lehetőséget adsz nékünk arra, hogy megvalósítsuk mindazt, amit elképzeltél, elterveztél belőlünk. Bárha közelébe kerülnénk annak, akkor csodálatos, gazdag életünk lehetne. Megvalljuk, hogy bizony nagyon szegényes, nagyon koldus a mi életünk, és néha-néha kapunk valami alamizsnát, mert még arra is képtelenek vagyunk, hogy kinyújtsuk feléd a kezünket. Te szent lelked munkája ez bennünk most is, hogy így jöhessünk te hozzád, önmagunkat megöresítve, kezünket kinyújtva, hiszen nagy ígéreted fűződik azokhoz, és azoknak, akik ki tudják így nyújtani az üres kezeiket, mert te boldognak nevezed a szegényeket. Szegények vagyunk, mennyei édesatyánk, és boldogtalanok, de te boldoggá tehetsz bennünket, de te megelégíthetsz bennünket. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, köszönjük neked azt, hogy te ezt már rég el is döntötted felőlünk. Légy itt közöttünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Menjetek a másik oldalra is egy kicsit úgy. Jó. Gyertek csak. Egy kicsit közelebb menjünk a mikrofonhoz. Hát vannak itt még gyermekek bőven. Akkor körbeérünk gyönyörűen. Úgy, fog meg a kezét ügyesen, úgy. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Hát először is el szeretném mondani, hogy hál' Istennek szép hosszú őszünk van, ez azt hiszem, hogy nagyon jó mindenkinek, gyermeknek és felnőttnek, de egy másik érdekes, izgalmas is ez az ősz bizonyos értelemben, ugye éppen lomtalanítás van, és ez most annyira körülvett engem, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy most gazdagok vagyunk, vagy szegények. Ugye minden esetre sokan vannak, akik próbálgatják a kidobott ruhákat. Hát ennek ellenére azért, amiről beszélni akarok, az az, hogy lomok, limlomok azok mindig keletkeznek. Hát hogyan keletkeznek limlomok? Ugye, aminek egyszer nagyon örültünk, hát például a játékaink, ugye, vagy a babáink, vagy kinek milyen van, és már inkább a számítógépek meg hasonlók, igaz? Amikor egyszerűen borzasztóan örültünk, hogy úgy volt, és ilyen nappal játszottunk vele, egyszer csak mi lesz vele az idő múltával? Kidobjuk. Ide kikerül az utcára. Vagyis akkor is bizony kidobjuk, ha még jó. Ugye? Akkor is kidobjuk, ha még lehetne használni. De jön egy újabb, egy jobb, és bizony lom lesz belőle. Vagyis mi történik az idővel? Az idő, ahogy múlik, a dolgok tönkre mennek. Ez idáig világos, ezt mindnyájan érezzük. Azért fölteszek egy kérdést, ha van egy Rembrandt képen például, azt kidobom azért, mert már 400 éves. Hát tudti, hogy nem. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy azért, mert valami régi, vagy hogy múlik az idő, attól az értéktelen lesz. Sőt, az is lehet, igaz, hogy minél régibb valami, annál értékesebb, igaz? Hát erről is van egy kis tapasztalatunk, jártunk már múzeumokba, tehát azt mondhatjuk, hogy a szellemi dolgokban nem úgy van, mint mondjuk a bútorokkal. A szellemi dolgok, nem mindegyik, de a nagy részük, az bizony egyre értékesebb lesz. De miért olyan fontos ez? Hát nyilvánvaló azt a slágert, bocsánat, hogy ilyen profán vagyok, hogy jaj, Sári rosszul lett, senki nem ismeri itt közületek, mert az kacat lett. Valamikor énekelték, és az ma már limlom. De az is nyilvánvaló, hogy egy Beethoven szimfóniái, azok nem lettek limnomok. Vagyis tehát nagyon fontos, hogy az igazi érték, gazdagság az nem a tárgyi világban van igazából. A művészben igen, a szellemi világban, a gondolataink világában van. Pillanatnyit is kell lapoznom, mert én viszont ahogy öregszem, ugye kicsit kopok. Tehát vannak dolgok, amelyekből soha nem lesz limnom. Oké? De van egy olyan, amire azt mondta Jézus, hogy ebből biztos nem. És azt mondta egyszer, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Hát mi a Jézus beszéde? Itt van az asztalon előttem. A Biblia bizony. Még ez a világ mindenség is el fog kopni egy olyan 7-8 milliárd év múlva. Ugye? De azt mondja maga az Úr Jézus Krisztus, hogy ha még az is tönkre, mert az se lesz, az ő beszéde akkor is megmarad. Hát innen azt most már tudjuk azt, hogy mi a legértékesebb dolog a világon. Úgy van az ő beszéde, a Biblia. Itt van azt, kinek van Bibliája közületek. Mindenkinek van. Gratulálok. Hát nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy a legértékesebb már megvan. Tehát vigyázunk rá, és hát persze használjuk és olvassuk is. Jó? Tehát becsüljük meg azt, hogy nekünk van Bibliánk, amelyikvel Jézus maga mondta, hogy elmúlik minden, még Rembrandt is, még Beethoven is, mindenki, de az ő beszéde megmarad, és ez nekünk ott van a kezünkbe. Jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség! Igen hirdetésre készülve a 166-os énekünket keressük ki. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek igéjét olvasom Márk evangélium a 12. részéből a 41-től a 44. versekig. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szembe, nézte, hogyan dobja be a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Jézus odahívta a tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt az egész vagyonát. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kicsi történetről nem könnyű prédikálni. Különösen akkor, ha már volt róla szó, és amikor próbáltam végig gondolni a mi igényeket, gondoltam, hogy talán keresek valami másikat. De aztán mégis jó, hogy megmaradtam mellette, mert felfedeztem, és felfedezhetjük együtt, hogy a Szentírás legkisebb részei és történetei is milyen sok mondani valót rejtenek magukban. Együtt olvasásra jelölte ki a kalauz a megelőző kis rövid történetet, amit a lekcióban hallottunk, de csak említeném itt a Jézus óvását, hogy őrizkedjetek az írástudóktól, milyen társaság ez itt, hogy a képmutatók, hogy szeretnek feltűnő ruhákba járni, szeretik az előülést, a tekintét, a tiszteletet, köszöntéseket, miközben ugye hosszan imádkoznak, eközben fölemésztik az özvegyek házát, ez nem csak azt jelenti, hogy hát XY özvegyasszony, persze ők voltak a szociálisan legelesettebb, védtelenebb réteg, nem volt régen ugye jóléti osztály, hanem a család volt. Most ha valaki megözvegyült, akkor bizony nagy bajba került. Ezeknek a vagyonát szépen megszerezgették uzsorakamattal, jelzáloggal, mivel, és eközben pedig mentek, rendszeresen ott voltak a templom, és hogy őrizkedjetek. No, ezután jön tulajdonképpen ez a történet, és azt gondolom, hogy ez már eleve ad egy feszültséget. Az is nagyon fontos még talán egy kis ismeretet elmondanék, hogy valójában a Márk evangéliuma szerkezetében a farizeusoktól való óvás zárja le Jézus vitáit, ugye egy sorozat vitát. Innentől kezdve már egyébként ugye a szenvedés történet fog rövidesen jönni. Az írástudókkal való nyilvános vitáknak ez a vége, ez a konzekvencia, elég szomorú konzekvencia. Az özvegyasszonynak a történetével pedig az ő egész nyilvános tevékenysége zárul le. Ezzel a kicsi történettel mindegy pont oda van téve, hogy mit is tett Jézus, ki is volt ez a Jézus. Ugye el lehet ezen gondolkodni, és nem sokkal előtte a nagy parancsolatot olvastuk, a felebarát szeretetének parancsával együtt, ezáltal az egyik utolsó beszélgetés középpontjában, és azt mondja, hogy ezután már többé senki nem merte megkérdezni, miért érdekes, hogy együtt lássuk ezt egy pillanatra, mert ez azt jelenti, hogy ez a mérleg az, amin Jézus végül is megméri mind a vallásos vezérkarnak és elitnek a világát, és megméri ezt az asszonyt is tulajdonképpen, és megmér mindnyájunkat, és miközben könnyűnek találtattak ezen a mérlegen a szakértők, a kegyesek, ezen a mérlegen megáll ennek a végtelen szegénységben, kiszolgáltatottságban élő özvegyasszonynak az élete. Nem azért, mert ő szegény, félreértés ne essék el, nem erény önmagában, ez egy állapot, és nem a gazdagot és a szegényt teszi igazán mérlegre Jézus, noha ez is benne van, hanem a szeretet kettős nagy parancsolatára ráhelyezi azt, ami belül van, akár gazdag, akár szegény. Ugye a szívüket és a szívünket teszi mérlegre, és ez alapján mond ítéletet. De ez adja meg a történetnek, ahogy mondtam, a nagy feszültségét is, az özvegyek nyomorgatói látványosan adakoznak a templomba, ahol megjelenik egy özvegyasszony. És olyan ez, mintha a templomba hirtelen behoznának egy tükröt, és mindenki, aki arra megy, kénytelen belenézni, és nem azt látja, amit önmagáról gondol. Ugye a legtöbbször, ami tükörünk, azért mégiscsak ez a bizonyos hamis tükör, hogy azt látjuk, amit gondolunk magunkról, hanem azt láttatja ez a tükör, amit az Isten gondol róla. Mert az ige tükrének ez a lényege, hogy az Isten ítéletét mutatja meg. Azt sem mondom, hogy ez az özvegyasszony éppen azok a gazdagok posztották itt, azért érezzük ennek a drámaiságát, hogy amikor két fillérje marad valakinek, az valószínű, hogy valamilyen helyzetbe került. Tehát nézzük meg egy kicsit a templomi szokásokat, a helyet, az adakozás módjait, mert kiderül, hogy mennyire érdekes mindez a történetünk szempontjából. Hol van ez az egész történet? Az úgynevezett asszonyok udvara, ilyen is volt a jeruzsálemi templomban, ez a külső oszlop csarnoka, mondjuk így, hogy a belső fele, eddig mehettek el annak idején az asszonyok, a nők. Az is érdekes viszont, hogy azért a persejek azok ott voltak, tehát nem úgy volt, hogy na benne a férfiak bemennek ugye a szentély udvarába, ott vannak a persejek, hanem kívül azért mindenki odaférjen. Ők is hozzáférhettek, és ahogy a leírásokból elég pontosan össze lehet állítani, ez tulajdonképpen az úgynevezett hincses kamra, vagy nagy hát, raktárak előtti helyen volt fölállítva, nagy persejek, olyanok voltak, mint a kürtök, ilyen nagy kiszélesedő szájjal, 13 darab, hát ilyen óriási forgalom volt a jeruzsálemi templomban, mint egyetlen szentélybe, egy egész Izraelbe, és ezek el voltak osztva, csoportosítva, hogy ez a három persej, ez erre a célra megy, ez amarra a célra megy, ez fogadalmi, ez meg amaz, ez pedig, ami valószínű, hogy ez az asszony is adakozott, az úgynevezett hát, önkéntes vagy szabad adományoknak a persejje volt, és kínálja magát, hogy ez a megoldás, hogy persze, hát ebben jó messziről lehetett dobni a pénzt, látványosan nem egészen így állt a dolog, ez még bonyolultabb egy kicsit. Amikor valaki adakozott, akkor oda ment ahhoz a persejhez, amelyik, úgy mondom, annak az adakozás fajtának a persejje volt, ott volt egy szolgálattévő, általában ugye a fogadalmi adományok azok nagyon gyakoriak voltak, és azt is, és akkor bejelentette az adakozó, hogy erre és erre a fogadalomra, ugye, amelyet az Úr megsegített, ekkora összeget ajánlottam föl, és azt most íme hozom. Akkor elvették tőle a pénzt, hát ezt ugye jó hangosan mondták, megnézték, ugye, hogy ez biztos jó pénze, mert a templomba akármilyen pénzt nem fogadtak el, csak ezután került be a persejbe, vagy az is megtörtént, hogy visszaadták, hogy ez nem az a pénz, amit elfogadunk. Ezek nagyon pontosan le vannak írva, és hát volt olyan persej is, ami tulajdonképpen mondhatnánk így, hogy egy általános adakozás volt önkéntes adományokkal, ebből a mindennapi liturgikus hát menetrendet és áldozatot finanszírozták, illetve az áldozatok utáni hát étkezést is a papság részére. Tehát valószínű, hogy az özvegy asszony adománya is ebbe a kategóriába esett. Miért olyan érdekes? Hát most képzeljük el magunk előtt ezt a következő jelenetet. Elhangoznak sorban a nagy összegek, ne? Ahogyan az előkelőségek, a tekintélyek, tudósok lerólják adományaikat, elismerő pillantások, hümmögések, úgy kicsit ünneplik őket és magukat, látszólag alázatosan, és csak úgy ragyognak ugye a szemek mégis a büszkeségtől, és akkor egyszer csak jön egy nagyon kis rongyos, egyszerű kis öregasszony, és felajánl 7 leptont, a legkisebb adakozást, amit föl lehet ajánlani, ezt a bizonyos 2 fidért, ennél kevesebbet nem lehetett adakozni a templomba. Nyilván elnéző, vagy éppen lenéző pillantások. És hát arról is van feljegyzés, hogy az is előfordult bizony, hogy a adomány bevételezője, aki elvette és igazából a persejbe tette, gúnyos megjegyzést tett az adomány méretére. Azt mondom, hogy innen már érezzük, hogy micsoda veszőfutás oda menni azzal a kicsi pénzecskével, és aki nagyon szerette volna kifejezni a maga háláját az Istennek, ugyanúgy részének lenni a nagy gyülekezetnek, mint bárki más, részt venni a közösségben, a maga lehetőségével. Ő ennyit tudott, hasonló helyzetben volt, mint a prófétai történetben a seraptai özvegyasszony, akinek nem volt már többi egy marék lisztnél, és jön a prófét, és mondja, csinálj belőle nekem kenyeret. azt is elkérte, ő pedig odaadta. Ezt ismerjük a történetet, hogy persze később az Isten nagy bőséggel ajándékozta meg ezt az asszonyt, de ez a hihetetlen mozdulat, ahogyan azt az utolsó marék tisztet odaadta. Találunk olyan rabbinusi feljegyzést, és ez az utolsó adalék, amit még elmondok, egy történetet arról, hogy egy szegény asszony egyszer egy marék liszttel ment a templom, és odaadta áldozati ajándéknak, és a pap gúnyosan, hangosan mondta, ugyan mit lehet ebből enni, és ugyan mit lehet ebből áldozni, vagy feláldozni, és akkor éjjel álmában megintette az Úr, és ezt mondta, nevesd meg őt, mert ő olyan, mint aki az életét önmagát adta. Tehát így érkezünk vissza az evangéliumi történethez, ezzel a háttérrel, lelkülettel, ami ezt az özvegyasszonyt körülvette. Egy nem álomba történik az intés, hanem ott van Jézus, és mindezt figyeli, ő az, aki az Isten tükörét felmutatja, és ítélethet mond az adományozóról. Kicsit kiélezve, mert ez így nincs az igébe, de látja a gazdagokat, a templom megbecsült embereit, amit talán abból adnak, amit elvettek, kizsaroltak a kicsinyektől, az özvegyektől. És látja az özvegyet, aki abból ad, ami még ezek után egyáltalán megmaradt neki, illetve azt odaadja. Tulajdonképpen egy marékliszt, mert két leptonért talán egy maréklisztet vehetett a piacon. Vagyis ő már igazából csak önmagát adhatta. De azt teljes szívből, teljes lélekből és teljes erőből. Azt jelentette ez, hogy az utolsó figyeljével odaadta az életét, önmagát az Istennek, és ettől fogva már csak tőle várhat mindent. És tulajdonképpen ugye ennek az asszonynak a hite, Isten szeretete, templom szeretete magasan felette van a nagyoknak, pedig hát ők ugye sokat adtak. És Jézus ezt állítja oda követendő példaképül a tanítványoknak. Tehát nyilván, mondom, ez a történet nem arról szól, hogy elsősorban, hogy hogyan kell adakozni, hanem az adakozáson keresztül mutatja meg, hogy hogyan kell az Istenre bízni egészen az életünket. Egészen rábízni magunkat és jövendőnket az Istenre. Ugye az ének az majd föl is fog hangzni, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is érteti, ki minden szent kezébe tett, az nem föbenyre épített. Tulajdonképpen ezt a gondolatot próbáljuk elvinni magunkkal, azért mégis azt gondolom, hogy az adakozás kérdéséről is érdemes mondani néhány dolgot, nem szoktam én legalábbis, vagy nem szoktunk a szószékről beszélni, mindig a hirdetésben, most beszéljünk a szószéken is néhány gondolatot erről, hogy mit mondhatunk az ige alapján. Tehát való igaz az, hogy az Isten szemében a kevés is sok lehet, sok pedig semmi. Tehát ez nem automatizmus, és azt mondjuk, hogy na hát aztán ez van, és ennyi gazdagok, hanem azt gondolom, hogy itt egy dologról van szó, az, hogy bármit adok, bármennyit adok, az a lényeg, hogy tiszta szívvel adjam, amit adok. Mert az Istennek nincs szüksége a pénzemre. Arra az egyháznak van szüksége, a gyülekezeti életünknek van szüksége, a szegényeknek van szüksége, az iskoláinknak, kórházainknak, öreg otthonainknak, és így tovább. Ezekre van szüksége. Azt hiszem, ez világos dolog. És az valóban kárhozatos dolog lenne, ha valaki a szíve mélyén azt gondolná, vagy azt valamiképpen érezné, hogy ha adok, akkor valahogy megveszem az Isten jó indulatát. Én azt hiszem, hogy csalódni fog annyit adtam, annyit tettem, és mégis ez történt velem. Vagy elvetted azt, akit szerettem, vagy az egészségem, vagy a munkahelyem, vagy és így tovább. Tehát ez így biztos, hogy kárhozatos dolog. Ez az asszony nagyon szerette az Urat, és koldus szegény volt, de a szíve az Úré volt. De ezért példa az egész egyház előtt, mert amikor odahívja Jézus külön a tanítványok, ez azt mondja, hogy ezt az özvegy asszonyt nézzétek meg, mint példát, akkor az egész egyháznak példát mutat. Az asszonyt a hite, bizalma tette nagyjá. És hát még egy dolog befejezés, hogy világos az, hogy az adakozás igazából csak hála adakozás, vagy hála áldozat lehet. Ezt érdemes magunkban megvizsgálni. Itt sem az a kérdés, hogy most mit teszek le, vagy mit nem teszek le, hanem hogy van-e hála a szívemben. Miért? Azért, amit nekem adott az Isten Krisztusban. Az én nyomorúságos, koldus, szegény életemért cserébe adta az ő fiát. Hiszem-e azt, hogy vele együtt mindent odaadott nekünk, és hogy ez mekkora gazdagság? Ugye erjed, de bontakozik-e munkán az életemben ez a gazdagság? Használom-e az Isten kincseit, mindazt, amit ő adott nekem? Ez a kérdés, azt gondolom, és hogy ebben, vagy ez aztán engem ilyen-olyan módon hálára késztet, az egy következő lépés, de ez a lényeg, és Isten lelke mutassa meg ezt nekünk naponta, hogy mennyi mindent kaptunk, kapunk és fogunk is tőle kapni. És ezért tudjuk őt dicsőíteni, és ilyen módon is aztán kifejezni a hálánkat. Amen. Most pedig keressük ki a 274. dicséretünket, ki Istenének átad mindent. Mennyei édesatyánk, magasztalunk tégedet és dicsőítünk tégedet. Köszönjük, hogy oda hajoltál hozzánk, és köszönjük azt, hogy olyan sok mindent adtál nékünk, és odaadtad a legdrágábbat, a te fiadat. És mi nem tudtuk ezt az ajándékot elfogadni, élni vele, hanem ki akartuk ebből a világból valamiképpen iktatni. Meg akartuk és megöltük az Isten, isteni szeretetet, mert ilyen nyomorultak vagyunk, hogy nem tudjuk elviselni az igazit. Hogy nehezen tűrjük a hibátlant, mert ilyen tükörbe nem szeretünk belenézni. De mégis dicsőítünk és magasztalunk azért, mert te a következő lépést is megtetted, és az azután következőt is. Nem engedted a halálba, nem engedted, hogy a te szereteted, a te ügyed eltűnjön, visszavonuljon ebből a világból, és nem engedted, hogy bűnbe, kárhozatba maradjunk. Köszönjük a húsvétnak nagy evangéliumát és dicsőségét. Miközben látjuk a kereszt mellett a saját csődünket látjuk, a te nagy kegyelmedet és újjáteremtő hatalmadat húsvétkor. Ebben hiszünk, ezáltal vagyunk. Köszönjük, hogy a te néped ennek a nagy szent reménységnek az örömével jár és kell ebben a világban. És köszönjük azt is, hogy nem kérsz érte semmit, ami kétfilléres életünket kéred egyedül cserébe, és azért, hogy azt meggazdagítsd, hogy meggyógyítsd, azért, hogy saját útjára állítsd, hogy kibontakoztasd azt, hogy igazán megtaláljunk téged, megtaláljunk benne magunkat és egymást. Ezért könyörgünk most újra és újra, légy velünk, őrizd meg bennünket, vezess bennünket. És most hagyj könyörögjünk különösen azokért, akik nehéz napokat, órákat élnek át, és heteket, akiket veszteség ért, akik úgy érzik, hogy most igazán megszegényedtek. Hagyj tapasztalják meg azt, hogy a te csodáid éppen ezekben a helyzetekben, ezekben a gödrökben, sötétségekben lesznek igazán érvényesek és támad világosság a szívekben. Vigasztald meg a gyászolókat, a megszomorodott szívűeket, vezesd őket, és mutasd meg a te kegyelmed, szereteted az ő életükben. Reád bízzuk a betegjeinket is, édesatyánk, és könyörgünk azért, hogy gyógyíts meg őket, hiszen te gyógyító Isten vagy. És hadd könyörögjünk a mi munkáinkért, a mindennapjainkért, hadd könyörögjünk azért, hogy ennek a népnek az élete mégiscsak megkönnyebbedjen, olyan sok terhet hordoz, annyiféle nyavaja gyötri, pusztítja. Te irgalmas és gondviselő kezedre bízzuk. Légy velünk, áld meg bennünket, szent lelked formáljon minket, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és néhány percig gondolkodva, elmélkedve, imádkozva hallgassunk egy kis zenét. Hallgassuk meg a hirdetéseket ma 5 órakor ifjúsági óra konfirmandus korosztálynak, és 6 órakor házi kör a parókián. Kedden 10-kor a babamama kört említem, és kedden este 18 órakor a Biblia óra után a gazdasági bizottságnak az ülését. Szerdán délelőtt 10-kor megvan az asszony óra, szokás szerint, illetve 9-től a kézimunka óra. A csütörtökön reggel 8-kor a Biblia óra, és 15:30-kor, tehát 3:30-kor van csütörtökön a konfirmáció, pénteken 3-kor, és a szombati 10 órás most kivételesen el fog maradni, tehát akiket érint, ezekkel már én megbeszéltem. Vasárnap az Isten tiszteletem az igehirdető Topolánszky Ákost atyánk fia lesz. Elmondom azt is mindjárt, hogy a hétvégén péntek délutántól vasárnap délutánig a presbitérium néhány munkatársal a gyülekezetből elmegy monoszlóra. Tavaly is voltunk már, és az őszi, illetve az egész éves viszonyi munkatervünket is ilyenkor szoktuk végig gondolni, illetve végig gondolsz, hogy mi történt az elmúlt évben, tehát nagyon fontos. Hirdetem a következőket. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Pataki Józsefet életének 84. évében. Az igét a 144. Zsoltárból vettük. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle, az embernek fia, hogy gondod van reá. Olyan az ember, mint a lehellet, olyanok napjai, mint az átfutó árnyék. Hirdetem azt, hogy utolsó útjára kísértük ki dr. Bagdi Dánielné, dr. Bölöni Erzsébetet életének 83. esztendejében. A vigasztalás evangéliumát az 1. Korintusi levél 13. része 13. verse alapján hirdettük. Most azért megmarad a hit, a remény és a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Elbúcsúztattuk Mayer Árpádné Fucsok Máriát életének 70. évében. Az igét a zsidókhoz írott levél 4. részéből vettük. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásba lévőnek ne találtassék. Hirdettem azt is, hogy október 10-én délután 14:30-kor görög katolikus szertartás szerint búcsúztatják Kis János atyánk fiát a budafoki temetőben. Az elhunytat sokan ismerték, megbecsült kályhásmester volt Budafokon, református felesége pedig gyülekezetünk tagja. A megszomorodott szíveknek vigasztalást kérünk, és a gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a gyászolókat. A mai napon megkereszteltük László Lolitát, Vizi Anita és László Sándor Zoltán gyermekét, valamint Lehel Barnabást, és bocsánat, a másik gyermek nevét nem írtuk. Lehel Dániel, tehát Barnabás és Dániel, és Turzó Éva és Lehel Gábor gyermekét. Isten áldása legyen a családok életén. Hát hősiesen bírta mostanáig ez a gyermek, úgyhogy gratulálunk neki. Következőt hirdetném, illetve átadom először Kóris István presbiter atyám fiának.
Kedves testvérek, már többször hirdettem a diakonai szolgálat támogatását, de most ismét a testvérek elé hozom ezt a problémát. Ugyanis van egy diakónusunk, Szabó Katalin, aki időseket látogat, akiknek a száma úgy 80-100 között van. Tehát az itt lévőknek mint egy kétharmadának felel meg a számuk. És az ő költsége, tehát a diakónusunknak a javadalmazása, utána fizetendő járulékok, egyéb költségeknek az igénye, hogy havonta 84 000 forint. Ezt úgy teremtjük elő, hogy vannak felajánlók, akik havonta adott összeget fizetnek be. Mivel többször hirdettem, hogy nincs meg ez a felajánlás. Többen jelentkeztek, de még mindig hiányzik egy olyan 16-17 000 forint havonta. És tudom, hogy sokan attól félnek, hogy jön a tél, és egyre nagyobbak lesznek a számlák, és csökken az életszínvonal, kevesebb pénz jut egyebekre, sajnos ez be fog következni. Ennek ellenére mi nem hagyhatjuk el egymást, nem engedhetjük el egymás kezét, sőt, ha nehezebb idők jönnek, még jobban össze kell tartanunk. És a nehezebb idők az időseket még jobban fogják sújtani. Tehát kötelességünk az idősekkel foglalkozni. Kétféleképpen tehetjük meg, vagy Szabó Katánál jelentkezünk, hogy miben segíthetünk, vagy pedig valamilyen összeggel támogatjuk. Lehet egyszeri összeggel támogatni, de a legjobb az, hogyha valaki havonta vállal valamit, akár 500 forintot, 1000, 2000 vagy 5000 forintot. És hogy kérem a testvéreket, hogy aki megteheti, aki tud erre szánni, akkor az szánjon rá pénzt. Pénztárban lehet befizetni, és kérem, hogy jelezze nekem, hogy ő ezt vállalja. Köszönöm szépen.
Boldog Urat.
Kedves testvérek, ebben a hónapban van a 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója. Ezt gyülekezetünk is meg fogja ünnepelni. Jövő vasárnap 4 órakor tartunk egy ilyen ünnepét. Ennek meghívott előadója Fodorné Nagy Sarolta, a nagykörösi tanítóképző tanára, akinek a könyve már elfogyott, ami éppen kezünkben volt, de még egy mintapéldány van, ezt meg tudom mutatni. Ebben a könyvben egy nagyon jó áttekintés található arról, Történelmi lecke a címe nem véletlenül, hogy az 1948-as egyház és állami közti szerződéshez milyen út vezetett 1919-től kezdve, és hogy utána ennek milyen következményei voltak, szorosabban véve 1989-ig, közvetve egészen napjainkig. És hát nagyon tanulságos mindenkinek, aki végig gondolja, hogy a református iskolák oktatásügy az mitől tud működni, és mitől nem tud működni. Úgyhogy a hátul a Gyöngyinél meg lehet rendelni ezt a könyvet, és akkor még meg lehet kapni jövő vasárnap, és akkor van arra idő, hogy el is olvassa valaki a következő vasárnapig, úgyhogy akkor az előadás utáni beszélgetést meg tudjuk tartani. Két hét múlva lesz az alkalom, de jövő vasárnap már meg lehet kapni a könyvet, hogyha jól értettem. Tehát a könyvet meg lehet kapni egy hét múlva, és utána az előadás az két hét múlva lesz. Az előtte levő szombaton, tehát október 21-én szeretett vendégséget tartunk, és keressük, hívjuk azokat a testvéreket, akik itt Budafokon élték át a forradalom napjait, és az ő élménybeszámolójukat is szívesen hallgatnánk meg. Kérjük, hogy jelentkezzenek a lelkészeknél vagy nálam. Október 29-én felnőtt konfirmáció lesz. Ez alkalommal szeretnénk meghívni azokat, akik 50 éve konfirmáltak. Bizonyára vannak, akik ma is itt vannak Budafokon, illetve ha valaki tud arról, hogy 56-ban konfirmált testvéreink közül ki érhető el valahogyan, akkor az jelentkezzen Pap Tóth Violánál. Továbbra is érvényes az, hogy noha van több jelöltünk, de azért keresünk 60 négyzetméter alapterületi lakás körül beosztott lelkészi szolgálat. Ti lakás céljára, tehát aki tud ilyet, az Fehér István testvérünknél vagy nálam jelentkezzen. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Még egy dolgom van, hogy felolvassam a Magyar Református Egyház Zsinata elnökségének nyilatkozatát. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem pártpolitikai nyilatkozat, hanem ez egy etikai nyilatkozat, de ez az egyházunk zsinati elnökének és világi vezetőjének a nyilatkozata, amely elhangzott, miután ugye ez a bizonyos beszéd napvilágot látott. Ez a, mondjam így, hogy a hivatalos állásfoglalás, tehát én ezt ismertetem. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége több egyházközség egyháztag kérésére, Isten szent lelkének bölcsességét kérve, imádságban könyörög útmutatásért a vasárnap óta Magyarországon kialakult helyzetben. Meggyőződésünk szerint a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom nem létezhet az azt működtető erkölcsi kategóriák figyelmen kívül hagyásával, főleg nem azok tudatos figyelmen kívül hagyásával. A jogállam sajátosságaként ismert szólásszabadság joga nem cserélhető fel azok szólás szabadságával. Erre nem építhető közösségi boldogulás és jövőkép. A pragmatikus politizálás legitim kategóriája a konszenzuskészség, amire igen nagy szüksége van a mai magyar társadalomnak, de soha nem lehet az a hazugság szinte szükségszerű erényként való vállalása. Az emberiség évezredes erkölcsi tapasztalata azt mutatja, hogy a hazugság beismerésének következménye csak az azzal való közösség megtagadása lehet. Tehát visszautasítjuk azt az érvelést, hogy a hazugság kultúrájában mindenki érintett és vétkes, így a hatalmat gyakorló felelőssége kisebbíthető. Súlyos és aggasztó jelenségnek tartjuk, hogy a választók bizalmából hatalmat gyakorlók nem bíznak meg a választók helyes ítélő képességében, nem az ő nevükben, hanem helyettük akarnak dönteni. Fontosnak tartjuk a személyes felelősségvállalást, amely nélkül megkérdőjeleződik minden demokratikus érték. Ma, amikor az emberek kiábrándultak a politikából, közéletből és sok felelősséget viselő személyiségből, akkor különösen is veszélyes, felelőtlen kijelentésekkel tovább gyengíteni a demokratikus intézményrendszer hitelét. A történtek tudatába választ várunk arra a kérdésre is, hogy ezek után milyen hitele van azoknak a nyilvánosságra került elképzeléseknek, amelyek az állam és az egyházak kapcsolatrendszerét kívánják új módon szabályozni. Imádkozunk azért, hogy egyre többen válasszák a felelősség áthárítása helyett a közösségért való felelősség vállalását. Isten adja meg ez nekünk az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Aláírók dr. Bölcskei Gusztáv püspök és dr. Nagy Sándor főgondnok, a Magyar Református Zsinat lelkész, illetve világi elnöke. Hát köszönöm a figyelmet, és most akkor a befejező énekünkre, a 273. énekünket keressük ki. 273. És igen, csak eltelt már az időnk. Az első, ezek rövid versek, első versét, valamint a 6-7-8-9-10-et énekeljük. Az Úristent magasztalom.
Yeah. mert vagy Isten oltalmában.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.